Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni nevét, dicséretét, ó felséges, hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel, tízhúrú hang, szeren és lanton, zengő hárfán, mert megörvendeztettél tetteiddel, Uram, kezed alkotásainak újjongok. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, foglaljunk helyet. Többszörösen is aktuális ez a Zsoltár mai napra, ugyanis a Zsoltár címében azt olvashatjuk, hogy ének szombatnapra, és ének az Úrnak napjára. És a Zsoltár a 92. Zsoltár, és hogyha nem tudnánk, akkor ma van az évnek a 92. napja. Úgyhogy ezért is esett erre a Zsoltár részletre a választásom. Másrészt pedig azért, mert nagyon jó nekem személy szerint látni azt, hogy a természet hogyan újul meg, hogyan zöldül ki a környezetünk napról napra, és ez bennem nagyon nagy örömöt gerjeszt, és igen, nagyon jó látni azt, hogy Isten kezének alkotásai ennyire csodálatosak, és ennyire lehet örülni az ő alkotásainak. És azért is hoztam ezt a Zsoltár részletet ide bevezetésként, mert ezt olvashatjuk, hogy hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel. És azon gondolkodtam el, hogy hát ma reggel nem úgy ébredtem, hogy hálát adtam Istennek, így kicsit aggódtam inkább azért, hogy mekkora lesz a szél, és mekkora lesz a hideg. És tegnap este sem sikerült teljesen úgy elaludnom, hogy hálát adjak Istennek. De remélem, hogy sikerül a változást megélnem. Nem csak a mai este miatt, hanem azért is, mert Isten gondoskodik, és Isten kezében tartja az életemet is, és mindannyiunk életét. És remélem, hogy a mai estéből mindenki haza tud vinni magának énekeket, és nem csak szombatnapra, hanem hétfőre, kedre, szerdára, és még a többi napra is. Úgyhogy legyünk együtt, és dicsérjük az Urat 10 húrú, vagy legalábbis 4, meg 6 húrú hangszereken, meg egyéb zene keltő szerszámokon, és a mi hangunkkal. Úgyhogy legyünk együtt, és dicsérjük együtt Istent.
Thank you. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy szerte országunkban és határainkon túl is boldogan ünnepelhetjük virágvasárnapot, Krisztus Urunk dicső bevonulását Jeruzsálembe. Ezen a napon vonultál be megváltó Krisztusunk, virágesők és pálmafa ágán lépkedve a te utadon a Golgota felé. Drága megváltunk, téged nem szédített meg a nép újongása, hozsánázása, mert tudtad, hogy a népnek nem volt tisztánlátása a te országlásod felől. Csak a földi királyt látták benned, de te, Uram, nem tértél le a mindenható Isten szent akaratjának útjáról, az engedelmesség útjáról, hanem vállaltad érettünk a kínhalált, és így irgalmaskodtál a halál és a gonosz felett. Közeleg húsvét ünnepe, kereszt halálod minden emberért, és dicső feltámadásod a mi üdvösségünkért. Ezért nevezzük mi, téged követünk a húsvét örömünnepének, a lelkiség diadalát a testiség felett. Angyalok, asszonyok és tanítványaid bizonyították dicső feltámadásodat, és ezért is öröm a húsvét számunkra, mert lelkünk Krisztusunk megtelik a te lelked által, az örök élet megingathatatlan hitével. Add meg nekünk, megváltunk, hogy mi, akik mindezekben hiszünk és valljuk feltámadásodat, mi is örömszerzők lehessünk azok számára, akik a sok szenvedésben megpásultan hirdetik szívükbe a fájdalmat, nincs bennük remény, mert nem tudják, nem értik ezt az óriási és szent áldozatot, amit te értünk hoztál. Legyünk mi a te győzedelmednek hírnökei, sírdessük, van feltámadás és van húsvét mindörökké, mert a Teremtő Isten rendelte így ezt a napot Jézusunk, a te istenségednek bizonyságául, s a bűnös, halandó ember vigaszául, irántunk való szeretetéből. Kérünk, megváltó Úrunk, add, hogy továbbra is lankadatlanul higgyük, valljuk és hirdessük dicső feltámadásodat, és kérjük, add ehhez a te áldott szent lelkedet. Végezetül könyörögve kérünk, ha egyezik a te szent akaratoddal, áld meg hazánk, magyar népünket, lelked által nemzetünk újjászületését, s téged követve népünk feltámadásának örömét. Amen.
Thank you. Kedves testvérek, kérlek, bocsássatok meg azért, mert csak úgy befurakodtam ide a harmadik ének elé. De a héten kaptam több hírlevelet, illetve lánclevelet, amit én nem szoktam tovább küldeni, és nagyon-nagyon bosszantanak ezek a levelek. De amikor elolvastam, akkor nagyon megdöbbentett az, hogy ki küldte. Az első az úgy szól, hogy a Jóisten áldjon meg, összpontosíts a következő mondatra. Isten akarata sosem vezet olyan helyre, ahol az isteni kegyelem nem vigyáz rád. Valami jó fog vele történni ma, valami hír, amire vársz. Kérlek, ne szakítsd meg, csak 22 szó. Uram, sétálj át a házamon, és vidd el minden aggodalmamat és betegségemet, és kérlek, vigyázd és gyógyítsd meg családomat a nevedben. Tovább is ezt a 12 embernek, engem is beleértve, az áldás, jönni fog új munkahely, lakás, házasság vagy anyagi siker. Ne szakítsd meg, vagy ne kérdezgess, ez egy próba. Életedben Isten számít legfontosabbnak? Ha igen, állj meg a közben, amit csinálsz, és küld el 12 embernek most. Figyeld, hogy mit tesz ő. A jó Isten áldja meg minden napunkat. Én ettől nagyon-nagyon megrendültem, mert egy olyan embertől kaptam, Belányi Kálmán anyukájától, aki ide járt hozzánk, Kálmán ide járt hozzánk, és ugye több mint 7 éve hunyt el, és megírtam Kálmány anyukájának, hogy az Úr nem egy ilyen automata, aki csak így a mi kérdéseinket, kéréseinket így kezeli, és megpróbáltam segíteni neki arra nézve, hogy forduljon az ige felé, és kérje az Urat, hogy menjen oda hozzá, és látogassa meg őt, és adjon választ a kérdéseire. A másik lánclevelet azt nem olvasom el, de nagyon-nagyon megdöbbentett, mert hogy arra biztatott, hogy egy boszorkányságot próbálja ki, és ez biztos működni fog. És hát ugye ezek megdöbbentő dolgok, de ugye a sátánnak az ereje az egy működő dolog, tehát ez tény, hogy működik. És erre is írtam egy levelet, azt nem fogom felolvasni mindegyik több oldal, de felolvasnám azt a választ, amit írta Kálmának az anyukája. Kedves Misi, köszönöm szépen, hogy írtál nekem. Kérlek, ne haragudj, hogy elküldtem neked körlevelet, megértettem, hogy ilyet többet nem fogok küldeni senkinek. Tudod, nekem nagyon nehéz a szívem. Kálmika nagyon hiányzott, és minden fűszálban próbálok kapaszkodni. Hiszem, hogy a mennyországban van, és biztosan nagyon szép helyen van. Minden nap megyek a temetőbe, pedig ott a teste van, és lelke az Úrnál. Mégis sokszor várom haza, és nagyon sokat sírok érte. Az is fáj, hogy a régi barátai sohasem írnak. Nem próbáltak meg vigasztalni, nagyon nehéz a lelkem. 7. éve nem tudok belenyugodni, a rendőrök is azt mondják, hogy valószínű kilökték. Én és Kálmán apukája betegek lettünk, több műtétünk volt, sajnos rosszindulatú daganatos műtétünk volt. Sok kemón és sugárkezelésen mentem keresztül. Már jól vagyunk, azt hiszem. Azt mondta az orvosunk, hogy valaki fentről nagyon vigyáz ránk, sírva azt mondtam, hogy a kisfiunk. Ne haragudj, hogy bánataimmal terhellek. Szeretettel ölelünk, Magdi és Kálmán. Magdikának és Kálmánnak újból megpróbáltam megfogalmazni a véleményemet, amit az igén keresztül megtapasztaltam, és az igén keresztül én kaptam az Úrtól, és biztattam őket, hogy forduljanak az Úrhoz, és nagyon-nagyon sok olyan eleme van ennek a válasznak, ami nagyon-nagyon melbeütött. Én leírtam neki, hogy amikor megpróbáltuk keresni őt, illetve hát a testvérét, akkor úgy éreztük, hogy sebeket szakítunk föl, és ezért én legalábbis ezért nem kerestem őket többet. Volt itt, ugye meghívtuk egy pasióra, vagy egy karácsonyi játékra, most pontosan nem tudom, és itt is volt a Zoli nevezetű testvére a családjával. És valahogy ez így elsikadt. És ahogyan fogalmaz, az is fáj, hogy a régi barátai sohasem írnak. Jelen időben fogalmaz az anyuka, tehát valahol várja azt, hogy megszólaljunk. Ugye az igében benne van, hogy a világ fiai sovárogva várják az Isten fiak megérkezését, megjelenését, és gyakorlatilag nekünk egy olyan lehetőség van a kezünkben, hogy valahogy a megkapott szeretetet, az Úr Jézustól megkapott szeretetet valahogy próbáljuk sugározni, próbáljuk megmutatni a környezetünkben lévőknek. És azért ezt az éneket választottam, és nem az előzőt, mert ők nem tudják úgy Istent megszólítani, viszont ha hallják, vagy hallgatják majd ezt az ige hirdetést, ami mai napon elhangzik, akkor gondolhatnak arra, hogy Istent meg lehet szólítani. És ugyan mi senki helyett nem mehetünk az Úrhoz. De próbáljuk úgy énekelni a következő éneket, mint hogyha ők is itt lennének. Kérve a Teremtő Atyát, a megváltó fiút és a vigasztaló Szentlélek Úristent, hogy mutassa meg magát ennek a családnak, hogy az a 7 év fájdalom, amit minden nap hordoznak, az az Úr dicsőségére hogyan lehet. Mert minden, amit mi teszünk, minden, ami velünk történik, az Krisztus dicsőségéről kell, hogy bizonyságot tegyen. Próbáljunk így segíteni ennek a családnak, legyen erővel tele a mi énekünk, és próbáljuk ezt az egész helyzetet úgy az Úr elé vinni, hogy nekünk is vannak ilyen embereink, a szomszédunk, a testvéreink, a családunkban. Merjük fölvállalni azt, hogy megszólítjuk őket, merjük fölvállalni azt, hogy rákérdezünk, és ne 7 év után derüljön ki, hogy a fűszálba is belekapaszkodna, amikor mi ott vagyunk az ő közelében. Az Úré legyen a dicsőség.
Thank you. Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy téged dicsérhetünk, dicsőíthetünk. Köszönjük azt is, hogy a te ígédre figyelhetünk itt egy szívvel a te házadban összegyülekezve, és kérünk azért, hogy te áld meg ezt a ígédre figyelésünket, hát, hogy valóban a te élő szavad szólalhasson meg itt közöttünk, ami eléri a mi szívünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igét Mózes 4. könyvének a 22. fejezetéből fogom olvasni, a 22. fejezetnek a válogatott verseiből. Abban az időben Bálák Cippor fia volt Moáb királya. Követeket küldött Bálámhoz, Beor fiához, az Eufrátesz mellett levő Petorba, honfitársainak a földjére, hogy hívják meg, és ezt mondják neki. Íme egy nép jött ki Egyiptomból, és már ellepte a föld színét, és velem szemben telepedett le. Ezért jöjj el, átkozd meg ezt a népet, mert erősebb nálam. Talán akkor meg tudom verni, és kiűzöm az országból. Jól tudom, hogy akit te megáldasz, áldott lesz, és akit te megátkozol, átkozott lesz. Elmentek tehát Moáb és Midján vénei, és náluk volt a varázslás díja. Megérkeztek Bálámhoz, elmondták neki Bálák üzenetét. Ő ezt felelte nekik. Maradjatok itt éjszakára, és én beszámolok nektek arról, hogy mit mondott nekem az Úr. Moáb vezető emberei ott maradtak Bálámnál. Isten pedig eljött Bálámhoz, és ezt mondta. Miféle férfiak vannak nálad? Bálám ezt felelte Istennek. Bálák, Cippor fia, Moáb királya ezt üzente nekem. Egy nép jött ki Egyiptomból, és ellepte a föld színét. Jöjj tehát, és rontsd meg azt. Talán akkor majd meg tudok vele küzdeni, és ki tudom űzni. De Isten ezt mondta Bálámnak. Ne menj el velük, ne átkozz meg azt a népet, mert áldott az. Fölkedhelt Bálám reggel, és ezt mondta Bálák vezető embereinek. Menjetek vissza országotokba, mert nem engedi meg az Úr, hogy veletek menjen. Moáb vezető emberei fölkeltek, visszamentek Bálákhoz, és ezt mondták, nem jött el velünk Bálám. Akkor még több és azoknál tekintélyesebb vezető embert küldött Bálák. Ezek megérkeztek Bálámhoz, és ezt mondták neki, így szól Bálák Cippor fia, ne vonakodj eljönni hozzám. Igen, gazdagon megjutalmazlak, és megteszek mindent, amit mondasz nekem. Csak jöjj el és rontsd meg ezt a népet. De Bálám ezt felelte Bálák szolgáinak. Ha nekem adja Bálák a házát tele ezüsttel és arannyal, akkor sem szeghetem meg Istenemnek, az Úrnak parancsát, és nem tehetek ellene egyáltalán semmit. De azért maradjatok csak itt, ti is ezen az éjszakán, hogy megtudjam, akar-e még valamit beszélni az Úr. Isten eljött Bálámhoz éjjel, és ezt mondta nekik. Ha azért jöttek ezek a férfiak, hogy elhívjanak téged, kelj föl, menj el velük, de csak azt tedd, amit én parancsolok neked. Fölkelt tehát Bálám reggel, megnyergelte a szamarát, és elment Moáb vezető embereivel. Isten azonban haragra gerjedt, amikor elment Bálám, ezért odaállt az Úr angyala az útra, hogy feltartóztassa. Ő szamarán ügetett, és vele volt két szolgája is. De a szamár meglátta az Úr angyalát, ahogyan ott állt az úton kivont karddal a kezében, és letért a szamár az útról, és a mezőre ment. Bálám ütni kezdte a szamarat, hogy visszaterelje az útra. Azután odaállt az Úr angyala a szőlők közt egy mély útra, ahol innen is, onnan is fal volt. Amikor meglátta a szamár az Úr angyalát, odalapult a kőfalhoz, és Bálám lábát is a falhoz lapította. Ekkor újból megverte. Az Úr angyala továbbment, és ismét megállt egy szoros helyen, ahol nem lehetett kitérni sem jobbra, sem balra. Amikor meglátta a szamár az Úr angyalát, lefeküdt Bálám alatt. Ekkor haragra gerjedt Bálám, és ütni kezdte botjával a szamarat. De az Úr beszédre nyitotta a szamár száját, és ezt mond, így szólt Bálámhoz. Mit vétettem ellened, hogy már harmadszor versz meg engem? Bálám így felelt a szamárnak, mert csúfot üztél belőlem. Lenne csak kard a kezemben, meg is ölnélek. A szamár ezt mondta Bálámnak. A te szamarad vagyok, rajtam jársz régtől fogva mindmáig, szoktam-e ilyet tenni veled? Bálám azt felelte, nem. Ekkor az Úr megnyitotta Bálám szemét, aki meglátta az Úr angyalát, amint ott állt az úton kivont karddal a kezében. Bálám meghajolt és arcra borult. Az Úr angyala ezt mondta neki, miért verted meg a szamaradat már háromszor? Azért jöttem, hogy feltartóztassalak, mert szerintem veszedelmes ez az út. A szamár látott engem, azért tért ki előlem háromszor is. Ha nem tért volna ki előlem, téged meg is ölterek volna, azt pedig életben hagytam volna. Bálám így felelt az Úr angyalának. Vétkeztem, nem tudtam, hogy te állsz velem szemben az úton. De ha nem tetszik neked, inkább visszatérek. De az Úr angyala ezt felelte Bálámnak. Menj el ezekkel a férfiakkal, de csak azt mondd, amit én mondok neked. Bálám tehát elment Bálák vezető embereivel. Amikor meghallotta Bálák, hogy jön Bálom, kimánt eléje Ír Moábig, amely az Arnon határvonalánál van, a határ legszélén. Ezt mondta Bálák Bálámnak, már többször hívtalak téged, miért nem akartál jönni? Azt hitted, hogy nem tudlak megjutalmazni? De Bálám ezt felelte Báláknak, látod, hogy eljöttem hozzád. De nem szólhatok magamtól semmit, csak azt mondhatom, amit az Isten ad a számban. Kedves testvérek, azért választottam ezt az ige szakaszt most, mert virágvasárnap van, Jézus szamárháton vonul be Jeruzsálembe, és ebben a történetben egy másik szamárháton való bevonulásról van szó. Több párhuzam is van a két ige szakasz között, ugyanakkor mégis Bálámnak ez a szamárháton Moábba való bevonulása teljesen a fonákja Jézus virágvasárnapi jeruzsálemi bevonulásának. A közös pontokat, egybeeséseket, illetve az azokban megnyilvánó különbségeket szeretném most ebben az ige hirdetésben röviden végigvenni. Mind a ketten ünnepélyes keretek között vonulnak be a céljukhoz. Jézust a galileai zarándokok ünneplik, ugye pálmaágakkal, köntösüket az útra terítve, ismerjük, tudjuk a történetet. Bálámot Moábnak a vezető emberei, és maga a király is, ugye elébe megy a király, ugye micsoda megtiszteltetés ez valakinek. Igazából egyik ünneplő fogadóbizottság sem tudja, hogy miért érkezik az, akit fogadnak. Jézustól valami fajta politikai hatalom átvételt remélhetnek, ez derül ki a leginkább a zarándokok szavaiból. Ugye azt mondják neki, hogy Hozsanna a Dávid fiának, hogy a Dávid fia a királyi címre vonatkozik. Talán azt várják tőle, hogy most majd kinyilvánítja az ő hatalmát, és valóban átveszi Izrael fölött az uralmat. Bálámtól pedig azt várják, hogy majd meg fogja átkozni Izraelt. Jézus nem azért megy, hogy politikai hatalmat vegyen át, és Bálám pedig valójában, bár ezt még ő se tudja, hogy ez fog történni, de megáldani fogja Izraelt, és nem megátkozni. Jézus valójában feláldozni megy magát Jeruzsálembe, nem tudja ezt az őt fogadó sokaság, ugyanúgy, ahogy a Bálám esetében sem tudja a király, hogy mi fog történni. Jézus tudja, hogy mi vár rá. Bálám nem tudja, hogy mi vár rá. Végig azt látjuk az egész történetben, hogy megy a busás jutalomért, megy a megbecsülésért, megy a megtiszteltetés miatt, ami érte őt, abban, hogy a király a legfőbb vezető embereit, a legtekintélyesebb embereket küldte el érte, hogy maga is kimegy elé, és közben próbál hűséges maradni az Úrhoz, de azért megy, mert vonzák ezek a nagy kitüntetések. És majd rátérünk a végén arra, hogy bizony ez a vonzó erő, ez erősebb is volt az Istenhez való ragaszkodásánál. Ha emberi szemszögből nézzük mindkettőjük útját, hol azt látjuk, hogy Jézusnak a Jeruzsálembe menetele ellenszól minden emberileg nézve. A tanítványok János evangéliumában, amikor Lázárt feltámasztani megy vissza Júdeába, akkor mondják is neki, hogy ne menj vissza, hát most akartak megkövezni a zsidók, hát miért menjünk oda megint vissza? És amikor látják, hogy nem tudják lebeszélni, akkor úgy is indulnak el, hogy akkor menjünk el mi is, és halljunk meg vele. Tehát érződik az, hogy itt valami nem jó készül. Emberi szempontból nem úgy tűnik, hogy ez egy jó ötlet. Azok számára, akik látják, érzékelik Jézus körül növekvő feszültséget, ami a farizeusok és az írástudók és a főpapok gyűlöletéből fakad. Péter szavaival élve ezt mondhatnánk, hogy mentsen Isten, nem történhet ez meg te veled. Nem kellene Jeruzsálembe menni. Bálám esetében pont fordítva van. Ugye emberileg minden amellett szól, hogy menjen. Hatalmas busás jutalom. A reputációjának a megnövekedése. Ettől aztán igazán híres lesz. Egy király a megrendelője, akitől amellett, hogy hatalmas fizetséget ad, de látszik, hogy mennyire meg is becsüli őt. Ő most nem egy névtelen valaki, hanem őt személyesen kérték. A legmagasabb rangú hivatalnokokat küldték el érte. Ez egy igazán olyan küldetés, amire muszáj elmenni, amire nem lehet nemet mondani. Viszont ha hit szemszögéből nézzük, akkor pont a fordítottja a helyzet. Jézus esetében tudjuk, hogy mennie kell. Az egész világ sorsa ezen dől el. Az egész világ történelem addig erről szólt, hogy Jézus ott bevonuljon Jeruzsálembe, és a kereszten életét áldozza értünk. hogy megváltson bennünket. Bálámnak viszont nem kellene mennie, mert azokra akar átkot mondani, akiket az Isten megáldott. Biztos, hogy ő is tudott valamit arról, hogy hogyan vezette ki Izraelt Isten Egyiptomból. Mindenki tudott arról, állandóan olvassuk ebben a szakaszban a hivatkozásokat, hogy hát hallottuk a hírét ennek, Ráháb is annak a majd később azért rejti el a kémeket, mert hallottam, hogy hogyan hozott ki titeket Egyiptomból az Úr. Akkor pont egy főállású próféta ne hallott volna arról, hogy mi történt. És mégis megy. Mégis megy, holott láthatjuk, hogy a hit szemszögéből nézve nem szabadna neki mennie. A környezet reakciói is ezt mutatják. De Jézusnak készségesen kölcsönadják ezt a szamarat, amikor ő vonul be Jeruzsálembe. Ez megerősíti, hogy valóban neki be kell vonulnia. Ez azért nem egy mindennapi dolog, ha végig gondoljuk, hogy oda megy két vadidegen ember, ugye ott van kikötve egy szamár, ők elkötik. És amikor szólnak nekik, hogy hé, hát hova viszitek azt a szamarat? Akkor azt mondják, hogy az Úrnak van szüksége rá. És erre, ja, akkor vigyétek. Hát azért, hogyha ezt így végig gondoljuk, ez nem egy normális reakció, hogy úgy mondjam, így a mindennapjainkban. De Jézusnak a környezete is erről beszél. És amikor azt mondják neki, hogy hallgattasd el ezeket az embereket, hát nem hallott, hogy mit kiabálnak. Erre Jézus azt válaszolja, hogy ők elhallgatnának, akkor a kövek kiabálnának helyettük. Mert ez valóban az Isten akarata, ami az ő szájukon keresztül megszólalna. Az csoda lenne. Ugyanúgy, mint az is csoda, ha egy szamár emberi nyelven szólal meg. De miért is szólal meg ez a szamár? Azért, hogy figyelmeztesse Bálámot az Isten angyalára. De milyen megdöbbentő az, hogy a szamárnak élesebb a lelki látása, mint a prófétának. Ugye azt kellene mondanunk, hogy na most akkor itt kéne visszafordulni. Ugye, tehát amikor egy próféta azt látja, hogy a szamara a spirituálisan érzékenyebb, mint ő maga, akkor azt kéne mondani, hogy jó, akkor most én egy kicsikét elvonulok, és picit újra kalibrálom magamat, mert így nem szabad semmibe belefogni, hogy legalább a szamaram szintjére visszatornázzam magam, így lelki érzékenység szempontjából. De ő nem veszi ezt a jelzést. Mindkét történetnek a folytatása ismert. Jézus beteljesíti küldetését, meghal a kereszten, harmadnapon feltámad, dicsőség érte Istennek. Bálám nem tud átkot mondani Izraelre, helyette hiába próbálja manipulálni az Istent, ugye rengeteg állatot feláldoztat bálákkal, ugye nem a sajátjából adja, úgyhogy még nagy vonalúban teszi ezt, hogy rávegye Istent, hogy azt csinálja, amit nekem ugye a megrendelő mondott. Ennek ellenére átok helyett áldás jön ki mind a háromszor a száján. Ugye Bálák már a végén a haját tépi, hogy azért hoztalak ide, hogy megátkozd őket. Mert ha már nem átkozod meg, legalább áldást nem mondtál volna rájuk. De ugye Bálám nem tud uralkodni, hiszen valami fajta transzban mondja ki ezt az áldást. De nem itt ér véget Bálámnak a története, hanem tudjuk másik igehelyéről a Bibliának, hogy Bálám ezek után, hogy valahogy mégis ezt a kínos helyzetet kevésbé kínossá tegye, ad egy gonosz tanácsot Bálák királynak, egy olyan gonosz tanácsot, amit csak egy istenfélő ember adhat. És pont ettől igazán gonosz, és pont ettől igazán ocsmány az, amit Bálám csinál. Ugyanis azt a tanácsot adja, hogy rendez egy nagy bálvány ünnepséget, és erre hívd meg az izraelitákat is. Ne akarj velük verekedni, hanem hívd meg őket, ugye lesz ott minden, ami szemszájnak ingere, étel, ital és nők, ugye mert ehhez a bálvány ünnepséghez a kultuszi paráznaság is hozzátartozott, és ha ezek eljönnek, akkor ki tudod őket csábítani az Istennek a védő gyűrű búrája alól. Ha ők oda mennek a bálványokhoz, akkor ezáltal az Urat hagyják el, és akkor maga az Úr fogja őket megbüntetni. És valóban ez beválik, 24 ezer áldozata lesz a zsidók közül annak, hogy sokan elmennek tényleg, és részt vesznek ebben a moábita bálvány ünnepségben, ami nem sikerült ugye az átokkal, az sikerül azzal, hogy egy ilyen gonosz kísértésnek a helyzetébe hozták bele a zsidókat, és ennek az eredményeképpen 24 ezeren halnak meg közülük. Ez egy olyan gonosz tanács, amit csak valaki olyan adhatott, aki ismerte ugye az Istennel való kapcsolatnak a természetét. És pont ezért igazán megdöbbentő, pont ezért nagyon gonosz. Idáig jut Bálám. Ugye végig figyelmezteti az Isten minden egyes lépésnél. Vigyázz, mit mondasz, Bálám. Legjobb lenne, ha el sem mennél, de ha már elmész, akkor csak azt mondd, amit én mondok neked. És aztán ugye még háromszor megállítja út közben. És miután háromszor megállt, megint elmondja neki. Csak azt mond, amit én mondok neked. De Bálám nem csak azt mondja. Azért, hogy őt magát kihozza ebből a kínos helyzetbe, amiben Isten vitte őt bele, mert ugye ő átkot mondani ment, és nem gondolta volna, hogy az Isten mást akar. Ugye itt megint be is bele lehetne menni, hogy vajon miért nem gondolta, hogy az Isten mást akar. Ezért egy ilyen gonoszságban köt ki. A két út szimbolikusan a hívő ember által bejárható utakat is szimbolizálhatja. Vagy járom végig Krisztus útját, vagy járom a Bálám útját. Vagy az élet felé, vagy a halál felé tartok. Természetesen mindannyian Jézus útját szeretnénk végigjárni, de mi az, amit ebből a történetből megtanulhatunk, hogy ne kanyarodjunk át a Bálámra. Ha most újra végignézzük ilyen szempontból ezeket a felsorolt különbségeket, akkor megláthatjuk, hogy azok milyen tanulsággal szolgálnak nekünk. Ki miért megy? Miért megy Jézus, és miért megy Bálám? Jézus azért megy, hogy értünk, föláldozza magát, Bálám pedig a jutalomért megy megdolgozni. Mi miért megyünk, amikor megyünk, járunk az életünk útján? Mik azok a célok, amik mozgatnak bennünket? Sok pénzt keresni, hogy minden vágyam teljesülhessen, vagy sikeresnek lenni, hogy az emberek szeressenek engem, vagy hatalmasnak lenni, azért, hogy senki ne mondhassa meg, hogy mit csináljak. De Bálám ilyen dolgok után ment. Ugye ő pénzt akar keresni, ő sikeres akar lenni, ő hatalmas és befolyásos akar lenni. De ha megnézzük közelebbről ezeket a célokat, akkor kiderülhet, hogy nem egészen úgy fognak a mi vágyaink teljesülni, hogy sok pénzt keresünk. Ugye lehet, hogy bizonyos vágyak így teljesülnek. Meg tudom venni az álmaim kocsiját, meg tudom venni az álmaim házát, vagy az álmaim bicikliét, ugye kinek mi éppen ugye az aktuális, vagy az álmaim játékkonzolját, és így tovább sorolhatjuk tovább. De az igazán mély vágyaink, azok nem ezek. Az igazán mély vágyainkat a tárgyak nem tudják betölteni. Mik is ezek a vágyak, erre nézve most Nemes Ödönnek pár sorát idézem. Az mély erős vágyak azok, amelyek felé minden erőddel, tehetségeddel, szíveddel, lelkeddel igyekszel. Amelyek erőt és bátorságot adnak az élet nehézségeiben, kudarcaiban. Amelyek megnyitják szemedet egy új világ, új lehetőségek felé. Amelyek képessé tesznek szabadon örömmel és szeretettel vállalt áldozatokra, amelyek kihozzák belőled a legjobbat, legértékesebbet, amelyek miatt, ha kell, kockáztatsz és túllépsz félelmeiden, amelyek úgy melegítik a szívedet, hogy örömmel nekikezdesz nehéz feladatoknak is. Ezekhez a célokhoz a pénz, a siker vagy a befolyás vezet? Nem. Szabadok akarunk lenni, és úgy gondoljuk, hogyha befolyásosak vagyunk, akkor leszünk szabadok. De valójában nem. Ugye kik a legszabadabbak? Azok, akiknek nincs semmiük. Ugye akiket semmi nem köt, semmilyen tárgy nem köt meg. Ugye mint Assisi Szent Ferenc, vagy Buddha. Kik azok, akiket a legjobban szeretnek? Nem a celebek, a siker emberei, vagy annak a sikernek az emberei, hanem azok, akik önzetlenül tudnak másokat szeretni. Mint Albert Schweitzer, vagy Teréz anya. A legboldogabb pedig az, aki belátja, hogy valójában nem tárgyakra vágyik, hanem azoknak a mély vágyaknak a beteljesülésére, amit ezek a tárgyak esetleg szimbolizálnak. Szokratészről írták le azt a történetet, nagyon szeretett a piacon járkálni, nézegetni. Soha nem vett semmit. És akkor megkérdezték tőle, hogy hát akkor minek jössz ide? Soha nem veszel semmit. Mire azt választotta, hogy azért, mert olyan jó látni, hogy mennyi minden nélkül tudok tökéletesen boldog lenni. És el is jutottunk ezzel a következő ponthoz. Jézus útját emberi szempontból minden ellenzi, Bálámét meg minden támogatja. Viszont az Isten és a hit szempontja szerint Jézus útját minden támogatja, Bálámét pedig minden ellenzi. Az ünneplő közösség egyik esetben sem tudja, hogy igazából miért jött az, akit ünnepel. Azt hiszik, hogy tudják, de valójában nem azért jött, amiért ők gondolják, hogy jött. Jézus nem politikai hatalom átvételét jött, és Bálám nem fogja megátkozni Izraelt. A te életedet csak az Úr és te ismered igazán. A többiek csak sejtik, vagy még csak nem is sejtik, hogy miről szól, vagy merre vezet az útja, utad. Nem kell, sőt nem szabad, hogy az embereknek a véleménye, tetszése vagy nem tetszése alapján dőljön el, hogy mit teszek, vagy mit nem teszek. Amikor Péter megfeddi Jézust, az pont erről szól. Jézus elkezdi mondani a tanítványoknak, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie, el fogják fogni, megölik, de majd a harmadnapon feltámad. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Isten, mentsen, Uram, ez nem történhet meg te veled. Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez. Távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Bálám történetét látva megérthetjük, hogy Jézus miért fogalmaz ennyire keményen. Hiszen Bálám próbált ragaszkodgatni az Isten útjához, de közben azért nagyon arra is figyelt, hogy az emberek mit mondanak róla. Nehéz Jézus szenvedését látva azt mondani, hogy igen, én ezt az utat szeretném választani. De Jézus útjának nem a szenvedés a vége. Nem itt ér véget. Része a szenvedés, de nem ez a vége, hanem az Istennel való egység, a dicsőség, az emberiség megváltása és az örök élet. Bálám életének ezzel szemben a vége, az elszigetelődés, az elmagányosodás, az Istennel való szembefordulás, és majd a halál, ezt másod írja le a Szentírás, pont az izraelitáknak, az Isten népének a keze által. Mindannyian szenvedünk az életünkben, ezt nem lehet megspórolni, ez része az életnek. De egyáltalán nem mindegy, hogy úgy szenvedek, hogy ez a szenvedés ez értelemmel telik meg, mert az Istennek engedelmeskedve szenvedek, mint ahogy Jézus szenvedése is ilyen volt, vagy pedig azért szenvedek, és annak a bizonyságtétele ez a szenvedés, hogy elrontottam az életem, mert elrontottam az életemet. Miközben az előbb arról volt szó, hogy emberi véleményeknek nem szabad engedni, hogy milyen utat választok, mégis azt látjuk, hogy a környezetben voltak olyan események, voltak olyan elemek, amik mind Bálám, mind Jézus esetében ugye megerősítették azt, hogy az az út, amin jár, az Jézus esetében helyes, Bálám esetében pedig helytelen. Ugye Jézus esetében ott volt a szamár, illetve amit mond, ha ezek hallgatnának, a kövek kiáltanának. Bálám esetében pedig szintén ott volt a szamár, ami háromszor torpan meg vele az úton, míg végre meglátja, ő az angyal, ő is meglátja az angyalt, nem csak a szamár. Figyeljük a világot, mit mutat, ahogy járjuk az utunkat. Figyeljük a teremtett világot, figyeljük a saját teremtett valóságunkat, a saját testünket, hogy az mit mutat. Nagyon sokszor a betegségek azok nem csak abból következnek, hogy milyen genetikai adottságokkal rendelkezünk, hogy milyen az immunrendszerünk, vagy hogy mennyi vitamint szedünk, hanem sokszor abból is következnek, hogy valami nincs rendben a lelkünkben. És a lelkünkben levő bajnak a fizikai megnyilatkozása egy-egy betegség. Döbbenetes statisztikákat láttam erről, hogy mennyi fizikai tünet vezethető vissza lelki és nem testi eredetű problémákra. 70-80%, és ez még az alacsonyabb eslés. Figyeljük a környezetünket, főleg itt tavasszal, volt is erről szó, még az ige hirdetés előtt. Nagyon sok mindent gazdagodhatunk azáltal, hogy nézzük azt a természetet, amit az Isten teremtett nekünk. Sok egészen más benyomások érhetnek bennünket, az ember által alkotott környezetben, mint az Isten által teremtett világban. Én nem igazán tudom minden gyanú nélkül szemlélni az olyan embernek a kereszténységét, aki nem tud elcsodálkozni a természetnek a szépségein, akár egy szép naplementén, akár egy virágzó fán. Itt már virágoznak a cseresznyefák, ahogy körbe sétáltam, itt pár perccel hamarabb megérkezve. Vagy egy macska mozgásának a harmóniáján, vagy egy kutya vágtájának a túláradó örömén, és még sorolhatnám tovább mi mindenen, amit az Isten a természetben mutat nekünk, amire tudhatunk rácsodálkozni, és amiben felismerhetjük az ő keze munkáját, és amiben kicsit újra rátalálhatunk a magunk helyére is ebben a világban. És ha nem találjuk a magunk helyét, akkor néha érdemes is egy kicsit kimenni a természetbe. Az Isten nem természet, és a természet nem Isten. De ugyanakkor sokkal könnyebb sokszor meghallani az Isten szavát, hogyha ki tudunk menni a természetbe, hogyha el tudunk szakadni a monitortól, meg a tévéképernyőtől, meg a rádiótól, és egy kicsit nézni a virágzó fákat, a zöldülő erdőt, és hallgatni azokat a természetes hangokat, amik körülvesznek bennünket. Sokszor könnyebb ilyenkor az Isten szavát meghallani. Sok mindenre beszéltem itt most ennek a két szakasznak az összehasonlítás kapcsán, de ha össze akarnám foglalni az egésznek a legfontosabb lényegét, akkor így tenném, figyeljünk az Istenre, és szeressük őt szenvedélyes szeretettel. Ha így teszünk, akkor nem fogunk a Bálám útjára térni, hanem megmaradhatunk hűséges Krisztus követőknek. Ámen. Csendesedjünk el. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te felvállaltad ezt az utat. Köszönjük, hogy Te felvállaltad a szenvedést, hogy nem az emberi szempontokra néztél, hanem a Te mennyei Atyád akaratára és a mi megváltásunkra. Köszönjük, hogy miközben tökéletesen tisztában voltál azzal, hogy mennyi szenvedés vár rád Jeruzsálemben, mégis bevonultál, és tudtad örömmel felvállalni ezt a feladatot, tudtál ilyen külsőségek között bevonulni, mint amilyen a virágvasárnapi bevonulás volt. Urunk, mi is a Te példádat szeretnénk követni, Istenhez való feltétlen hűségben járni a mi utunkat, nem pedig a Bálámét, aki annyira elcsábult a vagyon, a befolyás, a tisztesség, a híresség csábításától, hogy a végén letért a Te utadról. Kérünk, Urunk, hogy Te őrizd meg bennünket ettől. Kérünk, Urunk, add, hogy át tudjunk látni ezeknek a csábításoknak a felszínes voltán, hogy be tudjunk látni ezek mögé a papírmasé díszletek mögé, amiket a világ az értékeknek nevez, meglátva, felismerve igazán mély vágyainkat, amik mind-mind Te hozzád vezetnek bennünket. Kérünk, hogy Te Szólongass bennünket napról napra, kérünk, Urunk, különösen ebben a hétben, nagy hétben, hogy Te szólongass bennünket, és mi tudjunk engedelmes, alázatos lélekkel, szeretetben válaszolni a Te hívásodra. Amen. Mi atyánk?
Thank you. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Hinni, kérni, várni. E falakon kívül a mai rohanó, lerohanó világban jó esetben egy értetlen fejcsóváltást vált ki. Hasonlóan véltem én is. Sok gondot, bajt, betegséget átvészelve éltem, amíg tavaly ősszel édesanyám halála döbbentett rá, hogy van olyan veszteség, amit nem tudok egyedül elhordani. Azóta járok a gyülekezetbe. Amikor először énekeltem, hinni taníts, Uram, kérni taníts, hullottak a könnyeim. Őszóta sok felrázó és építő élményben volt részem. A közösség megtartó ereje, hite, szeretete segített elviselni a fájdalmat. Kicsit megismerve a többiek gondját, baját, a sajátom kell, kezdte elveszteni a nagyságát. A közös imák megnyugvást adtak. Egyre jobban sikerül kitárni a szívem, és egyre tisztább lélekkel sikerülnek az imák, mert mindezt tanulni kell. Hinni abban, hogy az élet kihívásaihoz, a tragédiák elviseléséhez is lesz elég erőm. Kérni azt, hogy amit elterveztem annak kiviteléhez, találja meg a megfelelő időt, megfelelő helyet és a társakat. És várni, legyen türelme mindarra, amit eddig még nem sikerült megvalósítanom az életben, bármi legyen is az. Ma már tudom, hogy mindez alázat nélkül nem megy. Én igyekszem, Uram. Köszönöm.
Thank you. Többen leszünk. Sőt, kedves testvérek, igazából öten vagyunk itt. Ide tessék még gondolni Melindát is, és Anikót is, és akkor már lehet, hogy tudjátok, mi a közös bennünk. Hát az a közös bennünk, amit az előbb a Zsoltárban az elején hallottunk, hogy újongunk kezed munkájában. Nekünk mind az ötünknek az elmúlt 6 hónapban 5 gyönyörű és makkegészséges gyermeket adott az Isten. És azt gondoltuk, hogy ezt így együtt elmeséljük, hogy mit gondolunk. Úgyhogy dőljön mindenki hátra, mert reggelig itt leszünk. Ha személyesen én kezdhetem, akkor 2 dolgot csak abból a rengeteg dologból, amit tényleg reggelig tudnék mesélni nektek. 2 dolog. Az egyik az, hogy még a kórházban terhességem során kaptam egy mondatot Gyökösi Endrétől egy könyvben, ami valahogy úgy szólt, hogy Isten csodateremtő képessége csak az engedelmességünk által ér célba. És én ezt tapasztaltam meg Levente születése kapcsán. Az az ellenállás, ami bennem volt, és az a talán szomorúság az elején, hogy miért kell nekem ennyi idős fejjel most egy gyermeket vállalni, úgyhogy már van 2 majdnem kamasz fiam. És azért a körülmények otthon is talán olyanok, hogy az idős szülőkre gondolok, hogy kicsit megijedtünk. Ha ezt nem tudtam volna elengedni, akkor most nem csodaként élném meg azt a csodát, ami most otthon piheg az édesapja kezében. És én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy el tudtam engedni. És azt tudtam mondani, hogy legyen. És onnantól az a 7 hónap, az a utolsó 7 hónap, az már nagyon nagy csoda volt. És amit otthon élek meg, az is. Hát nem tudom, hogy el tudnám elmondani. És a másik dolog, az pedig egy szó volt, a nyugalom. Aki engem ismer, az tudja, hogy hát szeretek elaggodalmaskodni dolgokon. És szeretek színes, széles vásznú fantáziámmal elgondolni nehézségekben még nagyobb nehézségeket. És képzeljék el a testvérek, hogy amikor éppen a mentővidbe 4 hónapos terhesem, én olyan haláli nyugalommal ültem a mentőbe, és pontosan tudtam, hogy ennek a babának semmi baja nem lesz. Mert minden emberi szándék híján Isten adta, és tudtam, hogy ez nem lehet baj. És amikor még összesen 13 napot későbbiekben is eltöltöttem a kórházba, már szinte kellemetlen volt számomra, hogy azért most már egy kicsit izgulni kéne, de nem tudtam izgulni, testvérek. Pontosan tudtam, hogy Levente egészségesen meg fog születni. És megszületett, pedig tényleg reggelig mesélhetném, hogy hány probléma veszélyeztette ezt a terhességet. Én azt gondolom, hogy Isten mellett semmi sem lehetetlen, és nagyon hálás vagyok. És amikor 1 hónappal ezelőtt vele mentünk kórházba, és a vizsgálat tétje az volt, hogy műtét vagy nem műtét, én akkor is mondtam a főorvos asszonynak, hogy ebből nem lesz műtét. És én tényleg nem ilyen vagyok, aki ismer. Én nagyon köszönöm a gyülekezet előtt az Úristennek ezt a kegyelmet, és azt is köszönöm, hogy tudom, hogy a gyülekezetbe, amikor Zsolt itt bejelentette a fogantatását, higgyétek el, nem véletlenül tette, bár nem beszéltük meg. Én azt hiszem, hogy egy kicsit olyan ki nem mondottan a támogatásotokat is kértük imádságban, és nagyon hálás vagyok, hogy ezt megkaptuk. Azért lehetünk most öten.
Hát akkor én leszek a második. Én igazából azzal, hogy hálát adok, egy kis rövid történetet, vagy megtapasztalást is szeretnék elmondani Lila születésével kapcsolatban. És ez igazából az egész azért szeretnék hálát adni, hogy Isten sokszor olyan konkrétan ad nekünk útmutatást, ami más szinte hátborzongató. Amikor Lilla megszületett, talán sokan tudjátok, vele azért voltak problémák, tehát a makkegészségi tépenséggel nem volt annyira helytálló. Először csak úgy nézett ki, hogy csak egy éjszakára infúzióra rakják, mert valami nem stimmel, aztán ebből lett 2, 3, 4 nap, stb. És mi csak álltunk és néztünk, és nem tudtuk, hogy igazából mi a baj. És persze az ember azért amellett, hogy Istenben bízik, azért néha aggodalmaskodik, és a 4. napon a következő, ebből a Spurgeonből, ez volt nálam benne a kórházban, és nem magát az igét szeretném fölolvasni, hanem azt, ami az egész napnak a kezdő, vagy az a fő címe volt, a következőt kaptam, megtart azzal, hogy táplál. És bent még volt itt egy mondat, ami mintha ilyen pirossal villogott volna, hogy Tünde, ezt ma neked üzenem. A következő, ő az életünk forrása és megtartója, az életnek táplálékra van szüksége. És én ettől a ponttól kezdve, nagyjából úgy, mint a Viki, tudtam, hogy nem lesz szükség véráltömlesztésre, nem lesz szükség műtétre, nem lesz szükség semmi nagy beavatkozásra, mert az Isten azt mondta, hogy megtartja, és még egy pici hátborzongatás a végére, hogy amikor az orvosok hazaengedtek minket, akkor azt mondták, hogy ők nem tudják megmagyarázni, hogy ez mitől van, nem tudják az infúziótól miért nem rendeződik, de egy dolgot tudnak nekem mondani, azt, hogy etessem a gyereket, és rendbe fog jönni. Megtart azzal, hogy táplál. Ennyire konkrét volt Isten üzenete, és én azért nagyon hálás vagyok.
Én a várakozásról szeretnék most bizonyságot tenni. Mi 5 évet vártunk a 3. gyermekünk megszületésére, és szinte minden nap imádkoztam én azért, hogy lehessen még egy gyermekünk. És Klára nekem annak a bizonyítéka Istentől, hogy nem akkor kapjuk a dolgainkat, legyen az gyerek, legyen az akármi, amikor azt mi szeretnénk, hanem amikor azt a könyörülő Isten akarja. És ez így van jól. Ne is akkor akarjuk, amikor mi akarjuk, hanem akkor tudjuk elfogadni, amikor azt az Úristen adja. És ezt mindenkinek mondom, aki vár valamire, bármire. Én egy gyermekre vártam, és megadta az Úristen. És még a születése is késett. Még arra is kellett 2 hetet várni. 5 évet, és még 2 hetet. És erre nagyon, nagyon sokat kellett várni. És tudom, hogy másnak is van, akinek hosszabb időt kell másra várni. De higgyétek el, hogy az Úristen akkor adja azt, amit akar, amikor annak megvan az ideje, mert mindennek rendelt ideje van.
És Melinda és Anikó üdvözletét küldi a gyülekezetnek, és azt írták, hogy azt próbálják megosztani a gyülekezettel, hogy mind a kettőjük szívében az öröm és a hála kergeti egymást, és nagyon hálásak ennek a gyülekezetnek is, kérték, hogy mondjam el, mert ők is érezték azt a imádságos hátteret, amivel nekik is megszületett a második, illetve Anikónak az első gyermeke. Köszönjük szépen!
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, és szeretettel köszöntöm most elsősorban Miklós Attila lelkipásztor testvéremet, aki a Gödöllői Református Líceumnak hitoktató lelkipásztora. Örülünk, hogy elfogadta a meghívását, és eljött ide közénk erre a délutáni istentiszteletre. Az ő szolgálatairól azt tudtam meg, hiszen én is most ismerkedtem meg vele, hogy ő az iskolában kezdett, és azóta 20 éve ott is van. Tehát ő a lelkészi szolgálatának tekinti azt, hogy a fiatalok a gyermekek nevelésében, hitbeli nevelésében is helytálljon. Ehhez kívánjuk az Isten áldását. Munkahelyén, az iskolában, a családjában, családja körében is. Még egyszer köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szeretnék néhány hirdetnivalót így megosztani a gyülekezettel az ünnepek előtt. Ünnepi Isten tiszteleteinket szeretném elsorolni nagyon gyorsan. Holnaptól kezdve minden este 6 órakor tartunk Isten tiszteletet, húsvétra készülünk. Ez a mi nagy hetünk, így szoktuk nevezni. Tehát itt a Mátyásföldi templomban minden este 6 órakor Isten tisztelet lesz. Ezek közül az Isten tiszteletek közül kiemelkedik a nagypéntek. Nagypéntek napján délután ugyanígy 6 órakor tartunk ünnepi Isten tiszteletet úrvacsoraosztással egybekötve. Az ünnep 2 napján, húsvét első napján 8:30-kor és 10:30 órakor is tartunk Isten tiszteleteket úrvacsoraosztással. Az ünnep 2. napján 10:30-kor úrvacsoraosztással, és ennek az ünnepét emeli, ha szabad ezt így mondani, az, hogy a felnőtt testvéreink közül fognak bizonyságot tenni a konfirmációban 5-en. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. A kiáratnál megtalálható a gyülekezeti lapunk, a Keskeny úton lap, ebben részletesen benne van, hogy Árpádföldi, Mátyásföldi templomainkban mikor, milyen alkalmak vannak az ünnepre, az ünnep előtt, illetve húsvétig, az első negyed évre egy rövid beszámoló. Szeretném hirdetni azt is, hogy ilyenkor az alkalmunk nem ér véget, hanem a gyülekezeti házunkban együtt lehetünk beszélgetni. Egy rövid szeretett vendégségre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Isten tiszteletünket áldásvétellel fejezzük be, közösen fennállva vegyük Isten áldását, és aztán közösen fogjuk énekszóval megerősíteni. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.